Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva énekeljük 274. énekünket, 274. dicséretünket valamennyi versszakával énekeljük. Ki Istenének átad mindent. Kedves testvérek, a mai református bibliaolvasó kalauzban azt olvassuk, hogy van egy ifjú orvos, aki úgy dönt, hogy utána jár Jézus dolgának. Ezt kívánom ma mindenkinek, hogy legyen saját szavává Lukács bizonságtétele. Magam is jónak láttam, hogy miután kezdettől fogva mindennek pontosan utána jártam, szép rendben megírjam, hogy meggyőződhess annak megbízhatóságáról, amire tanítottak. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, Oly sok információ van ebben a világban. A legnagyobb problémánk, vívódásunk éppen az, hogy már nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Nem tudunk különbséget tenni igazság és hamisság között. Pedig nagyképűen erre vállalkoztunk, Urunk, a történelemnek hajnalán, hogy majd mi megmondjuk, mi az igaz és mi a hamis. Nagyképűen azt mondtuk, Urunk, te csendben hallgass, majd mi eldöntjük ennek a világnak sorsát. Urunk, köszönjük neked, hogy ezen az estén nem mi döntünk, hanem te döntesz. Nem a mi akaratunk érvényesül, hanem a te akaratod. Add, hogy nyitott legyen a szívünk a te akaratod szabad meghallására, elfogadására. Szentlélek, Úristen, szűj bennünket újjá, indíts bennünket megtérésre, bűnvallásra. Indíts bennünket, Urunk, hogy meglássuk Jézus Krisztus küldetését, útját, hogy miénk legyen a megváltás titka, hogy Krisztus helyettem, miattam és érettem szenvedett. És hogy Krisztus szenvedése, feltámadása és halála mindenre elégséges. Nem kell kipótolni, nem kell hozzátenni, elvenni belőle pedig tilos. Kérünk, Urunk, adj őszinte órákat, perceket, meglátni a te igazságodat, meghallani a te szavadat. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. És arra kérünk, Urunk, hogy szólj szent lelked által, vedd kezedbe az ige hirdetőjét, a bizonyságtevőket, hogy egyedül rólad tegyenek bizonyságot, mint életük Uráról. Amen. Mai alkalmunkon is szeretettel köszöntjük Bódis Miklós lelkipásztor testvérünket és kedves feleségét, Bódis Etelkát, és arra kérjük, hogy tanítson bennünket Isten dicsérő énekre.
Van egy nagyon szép ének, amit Erdélyben énekelünk, biztosan itt is ismerik. Ez új reggel arra serkent, hogy minden Isten félő így énekeljen, szent, 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 amaz örökké élő. És egy kérdést szeretnék feltenni, mit csinálunk mi, kedves testvéreim, reggel? Tudunk-e énekelni úgy, mint a kis madarak, akik tudják, hogy az Istenük, aki teremtette őket, gondot visel rólunk? Mi van legelőször, amikor felkelünk a szívünkben, a fejünkben? A fájdalom, a félelem, az aggodalmaskodás, hogy ma mit kell elrendezni, mi mindent kell kifizetni. Isten egy áldozatot kér csak tőlünk, a hála áldozatot. És olyan szép Füle Lajos bácsi verse: az Úr érintse meg az ajkunkat, hogy reggel, amikor felkelünk, énekünkkel áldjuk, dicsőítsük őt, magasztaljuk, mert méltó arra. Ő az, aki azt ígérte, hogy velünk lesz minden napon. Ő, aki azt ígérte, hogy ne félj, mert én veled leszek. Erre emlékezzünk reggelenként, és áldjuk őt az otthonainkban. És énekeljünk neki úgy, mint a kis madarak. Próbáljuk meg tudatosan, nem arra nézve, hogy mi fáj most, vagy hogy érzem magam. Ezt a kis éneket, tehát, amit az este is áténekeltünk, énekeljük el. Szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az élet, amely szívemből fölfakad. Hadd engem el, hogy százszor áldod, kereszted nélkül megpihen. Hadd engem el, hogy megtaláld ott, békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk búslázat lássa, míg el nem ér az égi szó. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott, kereszted nélkül megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, még élelelt az én szívem. Szeretném énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek, szeretnék hangot adni szépet, mikor szívemhez érkezel. Hadd engem el, hogy százszor áldom, kereszted nélkül megpihen, hadd engem el, hogy megtalált ott, békére lelt az én szívem. Amen.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétődt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Isten hozzánk a Máté evangéliuma 16. fejezetének a 21. verséből szól. Tulajdonképpen egyetlen egy szóról szeretnék ma este beszélni közöttetek az evangéliumból. Ez az egy szó többször megtalálható ebben az igeversben, tehát olvasom a Máté evangéliuma 16. fejezetének 21. versét, alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk az igét. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Amen. Drága testvérek, félelemmel vagyok itt, félelemmel voltam itt az este is, tegnap este a szószéken is, ma este is, és ez a félelem abból adódik bennem, hogy tudom azt, hogy ennek a gyülekezetnek
éveken keresztül olyan lelkipásztorai voltak és van, akik Istennek élő igéjét, az evangéliumot hirdették a számotokra. És bennem azért van ma este is félelem, mert az evangéliumban, a Bibliában van két kérdés, amire a Biblia nem ad feleletet. Felteszi a kérdést, és nem válaszol rá, és azért nem válaszol a Biblia erre a két kérdésre, mert erre a két kérdésre te kell kimond a választ. Te felelsz valami módon. Valaki egyszer azt mondta, testvérek, hogy amikor nem választunk, akkor is választottunk. Amikor nem döntöttünk, akkor is döntöttünk, mert megmaradtunk a régiben. Megmaradtunk az elveszett állapotban. És szeretném elmondani, drága testvérek, hogy ez a két kérdés úgy van feltéve a Bibliába, hogy az egyik azoknak szól, akik nincsenek megtérve, nincs üdvösségük, nincs örök életük, nem élték át a bűnbocsánatnak a bizonyosságát és az ajándékát, a másik kérdés pedig az Isten népének van feltéve. És szeretném elmondani az első kérdést, ami ma este azoknak szól, akik már voltak itt. Kérem, hogy emelje fel a kezét, van itt valaki, aki a gyülekezethez tartozik, és most van először ebbe a templomba. Tehát akkor voltunk itt, igaz? Hallottunk ige hirdetéseket. Hallottunk bizonságtételeket. Na most én azoknak szeretnék szólni először, akik átélték ezeket az alkalmakat, jöttek a templomba, mentek a templomba, de nincsenek meggyőződve afelől, nincsen bizonyosságuk afelől, hogy megvan-e bocsájtva a bűnöm, mert testvérek, itt ez a kérdés. Itt a kérdés az, hogy van-e neked örök életed? Hogy tied-e a megváltás? Hogy érvényes rád az Istennek az ígérete? Elfogadtad-e ezt már? És ezeknek a meg nem válaszolt kérdés az evangéliumból így hangzik, zsidókhoz írt levél, téged, akit a bizonságtétel ilyen fellege vesz körül, a bizonságtevőknek a fellege, mi fog megmenteni téged, kérdezi a zsidókhoz írt levél, az Isten ítéletétől az utolsó napon, ha nem törődsz ekkora nagy üdvösséggel. Még egyszer mondom. Téged, akit a bizonságtétel ekkora fellege vesz körül. Vagyis már szembesültél, drága testvérek, nekem 30 éves koromig soha senki nem mondta el azt, hogy van Istennel egy személyes találkozás. Úgy, hogy az este hallottátok, hogy gyerekkoromtól jártam templomba. Beszéltek ott nyilván a templomba járás szükségességéről, de nem mondták el azt, drága testvérek, hogy a templomba járás csupán csak annyiból plusz, hogy előnybe vagyunk, mert azt hiszem, hogy sem Budapest, sem Pomáz nincs egy olyan állapotban, hogy kinn a járdán vagy az utcán minden nap evangéliumot hallhassunk. Találkozzunk Isten igéjével, ezért előnybe vagyunk azokkal szembe, akik most nincsenek itt. Mert legalább esélyünk van, másnak esélye sincs, hogy hallja, hogy életre jusson, de drága testvérek, a templomba járás még nem üdvözít bennünket. Nem üdvözít bennünket a templom sem, nem üdvözít bennünket a vallásosságunk sem, nem üdvözít bennünket a megkeresztelt állapotunk sem, a úgymond bemerített állapot sem, mert üdvözíteni egyetlen egy valaki tud, Jézus Krisztus, és megmosni és megtisztítani csupán az ő vére tudja a bűneiből az embert. És a kérdés az, hogy megvannak-e bocsájtva a bűneid? Van-e örök életed? Mert testvéreim nekem elmondták annak szükségességét, vagyis én tudtam róla. De egy dolog tudni valamit, egy dolog tudni, hogy Budapesten van egy jó orvos, tudod a nevét, tudod, hogy melyik utcában van a rendelője, tudod, hogy Pomázról kit műtött meg, és ajánlod mindenkinek, hogy menjetek, Budapesten van egy jó belgyógyász, így hívják, ez a neve, csak van egy probléma, te ezt egy szórólapról tudtad meg, vagy egy reklámból, és te személyesen még nem ismered ezt az orvost. Nem jártál nála, de beszélsz róla. Drága testvérek, az, hogy tudom, hogy van Isten, ez még nem üdvözítő hit. Ez még nem üdvözítő hit. Ez még nem üdvözít. Az én kérdésem ma este az feléd, van-e neked személyes kapcsolatod Jézussal? Van-e neked élő kapcsolatod az Isten fiával, Jézus Krisztussal? Megvannak-e bocsájtva a bűneid? Van-e neked örök életed? Mert ha nincs testvérek, akkor a pomázi templomból lehet elmenni a pokolba. Ezek a padok itt a templomból egyszer ott lesznek a pokolba, hogy vádoljanak, hogy benne ültél, hallottad az igazat. De az előbb azt énekeltük, hogy ki Istenének átad mindent. Ki Istenének átad mindent, s bizalmát csak beléveti, átadtál-e neki mindent, és benne van-e a te bizodalmad? És drága testvérek, én azt látom, hogy Isten Magyarországon embereket hoz elő. Bizonságtevőket hoz elő. Bizonságtételei lesznek ennek a nemzetnek. Miért? Hogy ez a nemzet, ez a nép majd nem mondhassa egyszer azt, amit én 30 éves koromban, hogy én eddig ezt még nem tudtam. Én erről nem hallottam. Testvérek, én is láttam azt, hogy a teológián, az egyetemen vannak kollégáim és vannak társaim, akik többet imádkoznak, elcsendesednek a Biblia mellett, keresik az Istent. Láttam rajtuk, hogy valamiben másak, mint ahogy Berekfürdőn megláttam Paplaci bácsit akkor, és megláttam a lelkipásztorokat, és testvéreim, az arcukra volt írva az, és bennem akkor este ez volt, hogy miük van ezeknek a református lelkészeknek, ami nekem nincsen. Mi van ennek a három református papnak, ami belőlem hiányzik? Az egyik rákos, a másik elveszítette a feleségét, a harmadik alig tud mozogni, de ezeknek szikrázik a szemük az örömtől, s ragyog az arcuk. Miük lehet ennek, ezeknek, ami nekem itt 30 évesen, életerősen, egészségesen, gyönyörű családdal, megvalósulva gyülekezeti lelkészként, de nincs meg, nem vagyok boldog. És drága testvérek, én azt látom, hogy Isten hoz elő embereket, hogy bennünket körülvegyen, és voltam Szerbiába, Koszovó mellett, fent Ukrajnába, háborús területeken hirdettem Istennek az igéjét az ukránok között. És drága testvérek, azt láttam, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok nemzet megelégedne kis felhőcskékkel, a bizonságtételnek a felhőcskéjével. Minket meg a bizonságtételek fellege lesz körül. Na most, drága testvérek, a kérdés az, hogy mivel fogod menteni magadat, ha megmaradsz ebbe az állapotban? Mit fogsz majd mondani az Istennek, Amikor Isten számon fog kérni téged, és megkérdezi, hogy téged meg mi gátol? Mi akadályozott meg téged, hogy odaszánd magadat, és átadd az életedet élő áldozatul az Istennek? Erre a kérdésre ma este neked kell válaszolnod, téged, akit a bizonságtétel fellegevesz körül, mi fog megmenteni az utolsó napon, ha nem törődsz? Ha nem törődsz ilyen nagy áldozattal. És drága testvérek, a hívő nép számára pedig a megválaszolatlan kérdés, az a Lukács 18-ban található meg, ahol Jézus beszél egy polgármesterről, meg egy özvegyasszonról. És azt mondja, hogy a polgármester Istent nem félt, embert nem tisztelt, de ez az özvegyasszony minden nap elment zörgetni a háza ajtajánál, hogy szolgáltasson neki igazságot. És egyszer megszólal a polgármester, és azt mondja, jó lehet, Istent nem félek, és embert nem tisztelek, de annyit jár a fejemre ez az özvegyasszony, hogy már nagyon zavar, igazságot szolgáltatok neki, csak azért, hogy szabaduljak már meg tőle. És Jézus azt mondja, halljátok, mit mond a hamis bíró. Ha ő igazságot tud szolgáltatni annak az özvegyasszonynak, vajon a ti atyátok nem-e szolgáltat-e igazságot azoknak, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal? És ezután, a példázat után Jézus felteszi a kérdést, de vajon, amikor az emberfia visszajön, talál-e hitet a földön? Amikor az embernek a fia visszajön, vajon talál-e egy ilyen özvegyasszonyt, egy ilyen embert? Mert Isten azt mondja, hogy kerestem egy embert, aki odaáll a résre, ezért az országért, Magyarországért. Ott testvérek, ahol árad be keletről a bálványimádás, a misztika, a sötétség, és nyugatról pedig árad be testvérek a paráznaság, a bűn. És Isten azt mondja, keresek egy embert. Egyet. Aki ezért az országért odaáll a résre, ahol özönlik be ez a mocsok, és odaáll az Isten színe elé, és könyörögni fog ezért az országért, de vajon amikor az embernek a fia visszajön, talál-e hitet a földön, drága testvérek, mert az evangélium azt írja, hogy mielőtt eljönne az Úr, megjelenik az Antikrisztus, de az Antikrisztus előtt, drága testvérek, írja a Biblia, hogy eljön a hittől való elszakadás. És testvérek, a hittől azt tud elszakadni, akinek van. Akinek nincs hite, az nincs mitől elszakadjon. Akiben nincsen meg az Isten szeretete, abban nincs, mi meghidegüljön. És drága testvérek, bejön a világnak ez a szelleme, Facebook, internet, televízió, lux, elfoglaltság, és az Isten népe elszakad a hittől, és én már nagyon kevés emberrel találkozom, aki rendszeresen napi igét olvas, és szeretném megkérdezni tőled, egy nap hány percet töltesz az Úrral beszélgetve? Ezt jól vizsgáld meg a szívedet. Mennyi az a minőségi idő az életedbe, amit azzal töltesz, hogy mára nekem mit mond az Isten, és hogy ápoljam a kapcsolatomat az Istennel. És figyeld meg finoman, nézzétek csak, ha ebben a templomban elvennék most az áramot, akkor egyszerre mindannyian felébrednénk, hogy sötét van. De az ördög nem így csinálja. Tudjátok, hogy az ördög hogy dolgozik? Eloltja egyszer azt az égőt, észre se veszed. Aztán eloltja ezt itt. Azt veszed észre, hogy egy kicsit homályban, rosszul látsz. Aztán eloltja ott azt, és szépen sorba kioltja az égőket, és egyszer csak azt veszed észre, hogy észrevétlenül lett sötét. Van napi két ige, ne olvassál csak egyet. Elég neked 10 perc imádkozás. Engedd lejjebb a lécet. Jó neked úgy tudod, hogy 3 hetet jössz Isten tiszteletre, egyet nem. Aztán 2-t igen, aztán egyet nem. Aztán egyet igen, egyet nem. És az ördög nagyon szépen, finoman távolít el a templomtól, távolít el attól a közösségtől, ahol megjelenhet az Úr Tamásnak, és szólhat hozzá, és szépen rendre kioltja az égőket, és egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem olvasol egyáltalán igét, azt veszed észre, hogy már nehezedre válik az imádkozás, és legfeljebb a falnak befele fordulva bedobsz egy mi atyánkot, és azzal befejezted a napot, és másnap kezded, mint a motor újra a következőt. És drága testvérek, eljön szépen lassan a hittől való elszakadás, amikor Isten gyermekei közül is sokan azt se tudják már, hogy hogy vannak. És ha Jézus biztos lett volna abba, hogy talál hitet ezen a földön, akkor nem tette volna fel ezt a kérdést, hogy vajon amikor visszajövök, lesz-e egyáltalán hit? Te mit mondasz erre személyesen? Te mit mondasz erre? Én azt mondom, hogy Uram, add, hogy készen legyek. Add, hogy a tekintetem fent legyen. Add, Uram, hogy semmi ne legyen ennek a világnak, világból bennem, ami itt tartana, amikor jössz, hogy veled tudjak menni a levegő égbe. Semmi ne legyen a házba, amiért leszálljak a háztetőről. Semmi ne legyen, amiért befutok a mezőről. És semmi ne legyen, hogy ne úgy járjak, mint Lótnak a felesége, hogy visszanézett Sodomába, mert ott felejtette a Céline Dion parfümjét. És ott lehet, drága testvérek, felejteni egy Avon krémet, és ott lehet felejteni az eurót, mert Isten igéje azt mondja, ahol van a kincsed, ott lesz majd a szíved is. Ha a kincsed ott van, akkor ott lesz a szíved is. Oda fog húzni a szíved. Ha a kincsed itt van, akkor itt fog tartani a kincs. Ezért mondja az ige, hogy az ofíri aranyadat dobd a patak kövei közé, és amikor az ofíri aranyadat a patak kövei közé dobod, akkor az Úr lesz neked a válogatott aranyod, és az Úr lesz neked a minőségi ezüstöd. Amíg van valami a kezedbe, addig nem tudod megragadni az Urat. És drága testvérek, ezért mondja Péter, hogy amikor majd ő eljön, amikor az egek és a föld recsegve, ropogva megégnek, és elpusztul minden, de mi új eget és új földet várunk, akkor Péter azt mondja, hogy milyen szentül és milyen fedhetetlenül kell nektek élnetek, akik ezt a napot, ennek a napnak az eljövetelét várják. Drága testvérek, én ezért ma este arról szeretnék beszélni, hogy mit kell tennie Isten népének azért, hogy erre a napra elkészüljön. Mit kell cselekedni, mert Bonhoeffer azt mondja, én nagyon jól ismerem ezt a református lelkészként, ezt a bibliai igazságot, hogy hit által kegyelemből. De Bonhoeffer, ez a német filozófus, teológus, ő azt mondja, hogy rosszul értelmezi a Bibliának, meg a reformációnak, meg Luthernek, Calvinnak a tanítását az, aki a hit által kegyelemből tanát úgy értelmezi, hogy neki nem kell csináljon semmit. Nekem nem kell csináljak semmit. Elengedem magam a csónakba, és üttettem a hasamat. Sok ilyen református ember van. Nem csinál semmit. Drága testvérek. Mit kell cselekedjek? És drága testvérek, szeretném tőletek megkérdezni, mert az este szó volt Gadaráról, a kárhozatról, a démonvilágról, a pokolról, hogy egyszer tisztázzuk le azt, hogy mit kell cselekedjek ahhoz, hogy elkárhozzak. Tudja valaki? Jó, semmit, testvérek. Ahhoz, hogy a pokolba jussak, nem kell csináljak semmit. Jó úton tartok. Nem kell csinálni semmit, testvérek, hogy valaki a pokolba kerüljön. Tudjátok, hogy sokan nem azért lesznek a kárhozatba, mert öltek, loptak, paráználkodtak, hazudtak, ugyanis az evangélium arról beszél, hogy ezekre a bűnökre Isten fent a kereszten megoldást adott. Az Isten fia azért halt meg fenn a kereszten, hogy eltörölje a bűneidet. Isten megoldást adott a bűnre. Miért vesznek el akkor emberek, testvérek? Miért kárhoznak el emberek? Tudjátok, hogy miért? Azért, mert nyilvánvaló lesz számukra, hogy Isten a bűneikért az ő fiát feláldozta, de ők meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell. Nekem erre nincs szükségem, ugye? Sokan benyúlnak a belső zsebükbe, és azt mondják, jó cselekedet, perselypénz, templomba járás. Nekem az, ami a kereszten történt, az engem nem érdekel, én nem is vagyok olyan bűnös. Mit kezdjek én a váltsággal, mit kezdjek Jézus Krisztussal, nem kell. Drága testvérek, valaki egy hónappal ezelőtt a gyülekezetembe azt mondta, lelkész úr, hagyjon engem, én a magam módján vallásos vagyok. Erre azt válaszoltam neki, jó, akkor hagyom, de egy dolgot tudjon meg, üdvözülni csak az Isten módján lehet. Drága testvérek, mi a magunk módján hiszünk is, meg csinálunk is, meg megyünk is, meg teszünk is, csak szeretném nektek elmondani, hogy a mennybe jutni csak Isten módján lehet. És nézzétek meg, hogy oda megy az Istenhez egy kérdéssel, egy nagyon vallásos ember, aki azt mondja Jézusnak, hogy Uram, amit te mondasz, én ezt gyerekkoromtól, ifjúkorom óta megtartottam. Mit kell nekem még cselekedjem, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? És drága testvérek, Jézus nem azt mondja, hogy nem kell tegyél semmit. Jézus nem azt mondja, hogy nem kell tegyél semmit. Sokszor, amikor a kislányaink álmosan keltek, fel kellett reggel iskolába menni, azt mondták nekem mindig, hogy apuka, nem akarok iskolába menni. Erre én mindig azt válaszoltam nekik hajnalban, hogy kislányaim, nem kell iskolába menni. Erre azonnal kinyillott a szemük. Mert elmondtam nekik, hogy amikor hajnalban 4 órakor megyek misszióba autóbusszal, a szemetesek már kín vannak, testvérek, söpölgetnek hátszeg főterén. Tehát aki nem akar 7 órakor kelni, az majd kell 4-kor. Nem kell iskolába menni, testvérek, nem kell dolgozni se. Csak elmondom a végét, hogy mi lesz. Jó? Éhen halsz. Éhen halsz. Nem kell bevenni a gyógyszer se, ha beteg vagy. Csak belehalsz a betegségbe. Vannak testvérek ilyen tanítások, hogy nem kell csinálni semmit, megtérni se kell, de én elmondom neked a végét, nem kell megtérni, de elkárhozol. Elkárhozol. Ezért Isten az evangéliumban elmondja azt, hogy mit kell tenni, hogy üdvözülj. És ezt úgy mondja el, drága testvérek, hogy ő mindent megtett ezért. Szabad az út. Kinyílott az ajtó. Jézus azt mondja a tanítványoknak, figyelitek, neki Jeruzsálembe kell mennie. Volt neki ajánlva egérút a görögöktől. Keresték, hogy vigyék Görögországba. Azt mondja a teológia, hogy látni akarjuk Jézust, vinni akarjuk, hogy tanítson. És Jézus akkor ott azt mondja, a rókáknak barlangjuk van. A róka barlang, testvérek, olyan, hogy 6 kiárata van, itt is, ott is, amott is, eldugsz 3-at, kimegy a 4-en. Menekülő útak, Jézusnak nem volt, neki csak egy útja volt fel a Golgotára. Neki Jeruzsálembe kellett mennie, nem volt véletlen. A vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól el kellett ítéltetnie, meg kellett halnia, de harmadnap fel kellett támadnia, és amikor ezt a meghalást az Emmausi tanítványok tárgyalják az Emmaus felé vezető úton, akkor Jézus rájuk kérdez, azt mondja, hogy vajon nem ez kelletté? Vajon nem így kelletté szenvedni az Isten fiának, és meghalni azért, hogy nektek életetek legyen? És amikor 12 évesen megkapják az elveszett, úgymond elveszett Jézust, az apja és az anyja a templomba, akkor Jézus rákérdez, hogy hát miért kerestetek meg, miért nyugtalankodtok? Avagy nekem nem azzal kellé foglalkoznom, ami az én atyámnak az akarata. Drága testvérek, ma este szeretném bevezetőképpen elmondani azt, hogy ő, amit kellett érted, hogy üdvözülj, megtette. A labda most a te oldaladon van. Ő mindent megtett azért, hogy neked üdvösséged legyen. Többet már nem tehet az Isten érted. És éppen ezért ő elmondja azt, amit, és látni fogjuk, hogy mindenben benne van az ő szent lelke és az ő ereje, hogy te ezt meg tudd cselekedni, mert ha ő nem segítene, ha ő nem adná ehhez az erejét és az ő szent lelkét, akkor te soha nem jutnál üdvösségre. És drága testvérek, ez a, amit ő mond, ezt én így neveztem el, hogy a 6 plusz 1 kell. Ugyanis Jézus elmond 6 dolgot, amit szeretnék elmondani, hogy ma este csak azoknak kell megtenniük, akik üdvözülni akarnak. Ma este ez a 6 kell, ez csak azoknak szól, akik a mennybe akarnak jutni. Akik nem, azoknak nem kell megtenni, testvérek. De aki a mennybe akar jutni, az ezt a 6 dolgot meg kell cselekedje. Aztán látni fogjátok, hogy lesz egy a 7., amit ha tetszik, hanem mindenkinek meg kell cselekedjen egyszer. Jeroboámról hallottuk az este, hogy amikor szétszakadt Izrael, akkor ő megépítette az áldozóhalmokat, a Garizimen hegyeken, felépítette, oda tette az aranyborjút, és azt mondta Izraelnek, nektek nem kell többet Jeruzsálembe menni. És drága testvérek, ma is vannak ilyen tanítások, nem kell újjászületni, nem kell megtérni, jól vagyok én így, ahogy akarok, vagyok. Ezért szeretném elmondani, hogy az első kell a Bibliában, az egy olyan kell, amely, ha nem történik meg az életedbe, akkor kizáró ok a mennyből. Egy öreg teológiai professzornak mondja el Jézus ezt a kelt egy este. Nikodémus, nektek újjá kell születnetek. És utána teszi, ha nem születsz újjá, akkor nem mész be a mennybe. Drága testvérek, nagyon sokszor megyek át az ukrán határon, Kárpátaljára evangélizálni, és tudjátok, hogy a kárpátaljai határnál ott véget ér a Schengen. Tehát ott nagyon nehéz átjutni, szöges drótok, azok az orosz katonák fegyverrel felfegyverkezve, félelmetes sokszor ez az állapot, de az az örömöm, hogy térnek meg a vámosok a határon, és nagyon sok vámos barátom van, aki már ismer engem ott, ahogy megyek keresztül, mert nagyon sokszor szállítok élelmiszert a csongori alkoholmentő misszió számára is. Másképp nem tudok átmenni, csak az ő segítségükkel. De drága testvérek, ott itt nem kellett, ahogy jöttünk Magyarországra, nem kellett útlevél, de ott kell útlevél, kell ugye a vízum. És akkor megérkezek a határhoz, ott vannak a református, vámos testvéreim, és most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy kérik az útlevelet. És én akkor mondom, hogy hát én református vagyok. Ők erre kedvesen rám mosolyognak, lelkész úr, mi is, de az útlevelet lesz szíves ide adni. Én járok templomba. Mi is járunk, lelkész úr, de az útlevelet ide adja. Én magyar vagyok, én ilyen vagyok, én ez vagyok, én az vagyok. Jó, lelkész úr, de egyet jegyezzem meg, útlevél meg vízum nélküli, tehát nem megy. Drága testvérek, van-e a mennybe vízumod? Mert majd a határnál mondhatod, hogy te jártál templomba, te ide ebbe a gyülekezetbe tartoztál, abba, majd szólni fognak, de itt útlevél nélkül be nem lehet menni. Ezt azért kérdezem, mert a liberális teológia megtette a hatását, egy évvel ezelőtt Debrecenbe evangélizálta, és az evangélizáción ott volt 14 lelkész. És megkérdeztem a lelkészeket, hogy emelje fel már a kezét az, akinek tanították azt, hogy hogy kell újjászületni. És felemelte a kezét egy 80 éves lelkész, aki Bütösi János bácsival barát volt, és átélte a bajai ébredést, és benne volt ebbe a Magyarország ébredésébe, ő emelte a kezét egyedül. Testvérek, tudja valaki, hogy hogy kell újjászületni? Eszik vagy isszák? Hogy kell újjászületni? Az evangélium az újjászületést a görög Biblia így nevezi, hogy felülről való születés. És az az érdekes, hogy Jézus erről azt mondja, hogy az embereknek lehetetlen. De hát akkor hogy kéri tőlem az Isten, hogyha nekem lehetetlen? Jézus azt mondja, hogy ez nem foltozás, meg kipofozása az életnek, meg helyreállítása, hanem ez a szennyesnek a teljes félretétele, levetése, és egy újnak a felöltése. Új szív, új lélek. De hát ha az embernek lehetetlen, akkor hogy? Jézus folytatja, azt mondja, de az Istennél lehetséges. Na most, drága testvérek, szeretném megkérdezni, hogyha az embernek lehetetlen, de az Istennek lehetséges az újjászületés, akkor mit kell nekem tegyek, hogy újjászülessek? Tudjátok mit? Egyetlen egy dolgot, olyan egyszerű, oda menni ahhoz, aki tudja. Oda menni az Istenhez, aki újjá tud engem szülni. És megalázkodni, és azt mondani, Uram, adj nekem is új szívet. Ennyi, testvérek. Azt mondják Székelyföldön, hogy ezért nem tudnak megtérni a székelyek. Mert nem tudják elhinni, hogy ennyire egyszerű. Mindig így gondolkozunk, testvérek. Mi mindig csavarjuk, és nem hisszük el, hogy csak ennyi lenne az üdvösség. Csak ennyi lenne az új szív és az új élet, hogy oda menjek Istenhez, megálljak előtte, és azt mondjam, hogy Uram, add nekem is ezt. Erre nekem is szükségem van. És drága testvérek, ha ez nincs meg, akkor ez kizáró ok a mennyből. John Wesley-nek, a híres prédikátornak ez volt a kedvenc igéje, erről prédikált mindig, és volt egy olyan férfi, aki mindig utazott utána. Szerette hallgatni Wesley-nek a prédikációját, és akárhova ment Wesley, ő is utazott, és hallgatta, és amikor Wesley már 23-szor ezt vette fel textusnak, akkor odament hozzá ez a férfi, és azt kérdezte, hogy lelkész úr, maga más igét még tud a Bibliából, vagy csak ezt tudja? És azt mondta neki Wesley, hogy tudok még más igét. És azt kérdezi akkor ez az ember, hogy akkor meg miért nem prédikál arról? Azt mondja Wesley, azért, mert újjá kell születnetek. Drága testvérek, ha ez nem történik meg az életemben, ha ez nincs meg, az új szív és az új élet, és nem születtem újjá az igétől és a lélektől, akkor nem mehetünk tovább. Akkor miről beszélünk? Akkor nincs alapja a hitemnek. Nincs gyökere az állampolgárságomnak az Isten országába. Ezért ma este szeretném tőled megkérdezni, újjá vagy születve? Van új szíved? Elmúlott a régi, és újjá lett minden. És ha nem, akkor a kérdés az, nem-e kellene odaállni az Isten elé ma este? Nem-e kellene megállni az előtt, aki drága vérével szerezte meg számodra ezt a polgárjogot, és azt mondani, hogy Uram, add ezt nekem. Aztán, drága testvérek, van egy olyan kell, amikor egy emberrel ez megtörténik, befogadja Jézust a házába, mert Jézus azt mondja neki, felnéz a fügefára, és azt mondja, Zákeus, szállj alá, mert nekem ma este a te házadba kell megszállnom. És drága testvérek, ez nem egy visszajövés egy hibásra, hanem ez életvitelt jelent. Sokszor találkozok hívőkkel, akik a padlón vannak. És amikor elmondják, hogy hogy kerültek oda, akkor mindig rákérdezek, ne haragudj, meg tudod nekem mondani, mit kerestél te ott? Siklós Józsi bácsinak van egy ilyen könyve, az újjászülött természetrajza. Olvassátok el! Siklós Józsi bácsi ebben leírja azt, hogy a keresztény ember már nem ehet meg akármit. Ezt lelki értelemben értem, testvérem. A keresztény ember nem mehet akárhova el. Valamikor jártunk mi is helyekre, csináltunk dolgokat. Ha újjászülettünk, testvérek, nem mehetünk többet el, mert visszaesünk. Zákeus, szállj alá, mert nekem a te házadba kell megszállnom, és ezt testvérek életvitelt jelent, azon a házon, ahol megszállott a názáreti, azon a házon látszik az áldás, és látszik az életvitelen, hogy Jézus lakik ott. Egyszer egy lelkésznél megjelent egy házaspár, és azt mondták, hogy meg akarjuk keresztelni a gyerekünket. Azt mondja a lelkész, jól van, hozzák a gyereket, minek fogják nevezni? Józsefnek. Azt mondja a lelkész, jó, akkor várom magukat, nem akar elmenni a házaspár. Azt mondja a lelkész, mi baj van? Hát az a baj, hogy mind a két édesapát a nő felől is, a férfi felől is Józsefnek hívják, de az egyik nagyon elismert, becsületes ember, a másik meg egy részeges tróger, mondja a házaspár, és attól félünk, hogy az emberek mit fognak mondani, hogy kiről kereszteltük el, kiről neveztük el a gyereket. A lelkész szinte elneveti magát, és azt mondja, hogy tudják mit, jöjjenek, kereszteljék meg, nevezzék el Józsefnek, aztán neveljék az Isten félelmébe, és majd az emberek, mikor meglátják az életét, akkor el fogják dönteni, hogy kiről keresztelték el, és kiről nevezték el. Te kiről nevezted el kereszténynek? És testvérek, nekem ne mondja senki azt, hogy megtért, addig, ameddig nem éli. Az én számomra az a hiteles megtért, testvérek, aki a gyülekezetbe építi a gyülekezetet, segíti a lelkipásztorát, jár Isten tiszteletre, nem bolyong egyik gyülekezetből a másikra, mert ott nem tudják nyomon követni se a bűnét, se a hitét. És drága testvérek, nem viszket a füle, nekem van egy édesanyám, aki engem szült. És ez az édesanyám, ha beteg is lesz, ha meg is ráncosodik, ha reszkető is lesz a keze, akkor is az én édesanyám, mert ő szült engem. Ezért nem hagyhatom el. Ha én a baptista egyházba ismertem volna meg az Urat baptisták által, már rég ott lennék. De az én anyám a református egyház. Ezért itt vagyok, és szeretem. Még akkor is majd, amikor nagyon gyenge lesz. És nagyon elesett lesz. Mert ő az én édesanyám. Nem más egyház szervezte azt a hetet, hanem az enyém. Isten itt használt fel embereket arra, hogy én üdvösségre jussak, és drága testvérek, az a tény magában, hogy itt ma este evangelizáció van, azt jelenti, hogy a pomázi gyülekezetbe hitre lehet jutni. Amen. Amen. Amen, testvérek. Ha valami meggátol téged ma este, és ezen a héten, akkor az nem egyéb, mint a gonosz szíved. Nem egyéb, mint a gonosz szíved. Ha nem térsz meg, nem tudsz itt megtérni a héten, ne vádolj senkit. Ne vádolj senkit, hanem ma este szállj alá a nagy fügefádról, és alázd meg magadat, mert az Isten sátora veled akar lakni. Jézus azt mondja, nekem ma este a te házadba kell megszállnom. Mi mikor hazamentünk Berekfürdőről, és este a mínusz 20 fokos hidegben megérkeztünk a kalotaszegi kis házunkhoz, akkor az első dolgunk az volt, hogy a feleségemmel kinyitottuk az ajtót tágasra, és a sötétben megállottunk a lépcső előtt, és elkezdtünk imádkozni, és azt mondtuk, hogy Uram, Te, aki bejöttél a szívünkbe, most arra kérünk, hogy gyere be a házunkba. És drága testvérek, azóta Isten háza a házunk, és azt mondtam, hogy ameddig hátszegen ebben a háromszögben leszek lelkész, addig ez az Isten hívő népének a támaszpontja lesz, mint azok a hajók, ahonnan a rakéták mennek ki. És én azt akarom, hogy a hátszegi háromszögből sasok szálljanak fel Erdély egére. Repüljenek a sasok, mert elfáladnak a legkülönbek is, meglankadnak, de akik az Úrba bíznak, azoknak erejük megújul, és landolni fognak. És kell landolóhely. Bárcsak landolóhely lenne a pomázi templom. És a pomázi gyülekezet, ahonnan meg lehetne szállni Budapestet és a környékét, mert el lehet foglalni, testvérek, az Úrnak. Aztán az ige azt mondja, hogy imádkozni kell, és nem szabad belerestülni. Évekkel ezelőtt Finnországban a református egyházba ébredés lett. A református lelkészek arattak, tele voltak a templomok, jöttek az emberek, nem tudták, hogy honnan van az áldás, és egyszer rendeztek hosszú évek után egy kiértékelő konferenciát, és a konferenciára egyszer csak a középen betipeg egy kis 84 éves néni, megáll a középen, bottal ránéz a lelkészekre, és azt mondja nekik, hogy drágáim, Azért jöttem közétek ma, hogy vegyétek le a vállamról a böjtnek meg az imádságnak a terhét, mert nem bírom már tovább. A lelkészeknek könnyes lett a szemük, egymásra néztek, mert megértették, hogy honnan jött az áldás. Egy 84 éves néni odaállt a résre Finországért, elkezdett böjtölni meg imádkozni, és lett aratás. Fiataloknak szeretném, nézzétek meg, mire használta Isten Traucs Lizát. Egy 17 éves lányt, aki odaszánta az életét az Istennek. Nagyon sok gyülekezetbe meg szoktam kérdezni, de hát itt nincs kit megkérdezzek, gyerekeket, hogy emeljék fel a kezüket azok, akik az édesapjukkal együtt valaha imádkoztak. És felemeli 5-6 fiatal a kezét, itt sincs a fiat, meg a lányot. De szeretném megkérdezni, leültél már a fiaddal, meg a lányoddal imádkozni ketten? Hogy majd, amikor eltemetnek, akkor a koporsók mellett a fiad, meg a lányod tudja elmondani azt, hogy az én apámnak, meg az én anyámnak volt egy istene. Nem a saját feje után hozott az apám döntést. Nem az ösztönük után mentek. Hanem volt egy istenük, akire hallgattak, és akik vezették őket. Egy január elején, mikor senki nem volt Berekfürdőn, a lányaimat elmentünk a családunk, csak mi voltunk az egész otthonba, és az egyik este felvittem a felső emeletre, az üveges szobába, eloltottam a villanyt, leültettem a két lányomat magam mellé, betöltötték a 18-at mind a ketten, és elkezdtem nekik mondani azt, hogy itt ezen a helyen könyörült meg rajtam az Isten. Itt beszélt velem, itt találkoztam először vele, itt lett Istenem, itt kötöttem vele szövetséget. Hadd tudják a lányaim, hogy az én apámnak volt egy Istene, aki megkönyörült rajta. Imádkoztál már együtt a gyerekeddel? Az igében azt mondja az Úr, imádkozni kell, és nem szabad belerestülni, mert semmit se tudsz nélküle csinálni. Ezt jól jegyez meg. Semmi, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. A legapróbb dologba el kell kérni az ő segítségét, és az ő támogatását. Aztán azt mondja az ige, hogy Jézus elkezd beszélni a megbocsájtásról. És Péter azt kérdezi, hogy de hányszor kell az én atyám fiának megbocsájtani, még 7-szer? És Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. Testvérek, meg kell bocsájtani. És ez is kizáró ok a mennyből. Jézus megtanítja a tanítványoknak a mi atyánkot, és a mi atyánknak a végén, amikor megtanította a mi atyánkot, visszatér egyetlen egy mondatra a mi atyánkba. Egyre, csak. És a mi atyánk végén azt mondja Jézus, ha ti megbocsátjátok a ti atyátok fiának vétkét szívetek szerint, akkor nektek is megbocsájt a ti atyátok. Ha ti nem bocsátottok meg a ti atyátok fiának szívetek szerint, akkor nektek sem engedik el, vagyis kizáró ok a mennyből. Azért mondom ezt, testvérek, mert a megelőző gyülekezetünkben volt két néni, Erzsi néni meg Kati néni a falu végéről, trombózisos volt a lábuk mind a kettőjüknek, és minden vasárnap 1 kilométert jöttek a templomba délelőtt, mentek haza. Délután megint jöttek 1 kilométert, megint mentek haza, azaz trombózisos lábbal minden vasárnap 4 kilométert megtettek azért, hogy részt vegyenek az Isten tiszteleten, De Erzsi néni a templomban mindig ezen az oldalon jött, Kati néni meg azon az oldalon. Visszafele fordítva, ott jött Kati, itt jött Erzsi. Ki nem állhatták egymást. Minden vasárnap ott voltak a templomba, de szívük szerint gyűlölték egymást. És egyszer elmentem hozzájuk családlátogatni, és mondom, hogy Kati néni, figyeljen ide, ha nem bocsájt meg Erzsi néninek, akkor elkárhozik. Rám néz Kati néni is ilyen barjú hangon, azt mondja nekem, akkor elkárhozok, tiszteletes úr! Értitek, testvérek? Mintsem, hogy megbocsássak Katinak, a vejemnek, a menyemnek, akkor inkább kárhozzak el. Megéri, nem? Megéri Erzsi, hogy a pokolba jussak, és drága testvérek, szeretném elmondani, hogy megbocsájtani nem értek el, hanem értet, mert a gyűlölet téged mar. A gyűlölet téged mar, téged puszít, lehet, hogy nem is törődik vele, akit gyűlölsz. A gyűlölet téged mar, és téged tesz tönkre, és téged visz a kárhozatba. Ezért Jézus azt mondja, ha üdvözölni akartok, akkor meg kell bocsátanotok. Tudjátok, hogy mit látok otthon a gyülekezetemben, Hátszegen, ahol eltemettem már 2/3 a gyülekezetnek? Azt láttam, hogy gyűlöletben még csak valahogy le lehet élni az életet, de meghalni nem lehet. Látnátok vergődéseket, küszködéseket, halálos ágyon, mert nincs megbocsájtás. Megbocsájtás nélkül, megbékélés nélkül lehet valahogy élni, de meghalni nem lehet. Meghalni nem lehet. A múlt héten egy lelkésszel beszéltem, akinek kiderült, hogy a gyülekezetében van egy olyan román hős, aki úgy kap horribilis nyugdíjat a román államtól, és el van ismerve nemzeti hősnek, hogy 1944-ben lemészárolt gépfegyverrel lelőtt 70 magyart a szomszéd faluban. És meghallotta azt, hogy a református lelkész gyerekkorában nagyon sok atrocitást, nagyon sokat szenvedett a magyarságáért, és beállított hozzá, és azt mondta, hogy lelkész úr, nem tudok meghalni. Vádol a 70 magyarnak a vére. Hiába a nyugdíj, hiába a hősi kitüntetés, nem tudok meghalni. Azért jöttem, hogy a lelkész úr bocsássa meg az én bűnömet, oldozzon fel, amit a magyarság ellen elkövettem, én meg bocsánatot kérek azért, amit gyermekkorában magával a románok követtek el. És a lelkész ránézett, és azt mondta, én ezt nem tudom megtenni. Pár hónap múlva leleplezik az emlékművet a 70 magyar életéért, gyere, állj ki, vállalt, hogy leköpnek, hogy meghajítannak, hogy elkergetnek, állj ki a 70 magyar testvére elé, gyerekei, unokája elé, és kér tőlük bocsánatot, s ha ők feloldoznak, akkor jó, ha nem oldozzon fel az Isten. És drága testvérek, azt látom, hogy lehet valaki akármilyen elbetemült, akármilyen gonosz, leélni le lehet az életet, Isten nélkül, megbékélés nélkül, megbocsájtás nélkül, de hogy meghalni nem fogsz tudni, az biztos. Gyötrődni fogsz, mert nincs feloldozás. Ezért az ige azt mondja, hogy béküljetek meg egyszer Istennel. Ez erőt ad nektek ahhoz, hogy megbéküljetek egymással, és aztán lesz erő ahhoz is, hogy amikor már, akivel már nem tudsz megbékülni, megbékülj magaddal. Tudjátok, hogy a megtérésem után mit csináltam? Egy héten keresztül jártam a feleségemmel Erdélyt, olyan emberekhez, akiket becsaptam, akiket megsértettem, akikről rosszat mondtam, és bocsánatot kértem. Volt, ahonnan kiraktak, onnan repültem, Isten adott galamszárnyakat, de volt, ahonnan olyan szabadsággal és örömmel jöttem el, feloldozva, mert létrejött Istenbe a megbékélés. Aztán, drága testvérek, az ige még azt is mondja, hogy örülnöd kellene. Minek? Hogy a te testvéred hazajött. Fiam, örülnöd kellene, hogy a kisebbik testvéred, aki eltékozolt mindent, az meg volt halva és feltámadt. Kolozsváron evangélizáltam egy gyülekezetbe, és családot látogattunk a lelkipásztorral, és ott nagyon nagy dolgokat cselekedett Isten, ez a Bulgária telep, Kolozsvár egy külső negyede, nagyon komoly lelki élet folyik ott, és bemegyünk ehhez az emberhez, és azt mondja, hogy drága tiszteltes úr, ezekbe maga ne bízzon, ezek mind színész az egész. És ránézek mosolyogva, és mondom, mondom, tudná, hogy hány asszony örülne a hátszegi medencébe, ha a férjet már 14. éve mind ilyen színész lenne, hogy nem járna a kocsmába, a fizetését hazahozná, bibliakört vezet, mondom, higgye el, hogy még egy évbe is belemenne sok asszony a gyülekezetembe, hogy a férje egy évig legyen csak ilyen színész. Mert már nincsen békessége évek óta. Drága testvérek, bennem tudjátok, mikor van nagyobb öröm a megtérésem öröménél, mikor másokat látok kijönni az életre. Visszatérek egy-egy gyülekezetbe 2-3 év után, és látom, ahogy a férfinek van munkahelye, nem iszik, nem pusztul, az asszony nyugodtan süt a konyhába, és a 3 gyerek ott van az ágyba, látszik, hogy kuckójuk van, és a Szentlélek hátulról sugja, Bódis Miklós, igaz, hogy megérte? Igaz, hogy megérte? Drága testvérek, nincsen nagyobb öröm annál, mint amikor ember születik a világra. Még a malacnak is örül az ember, mikor megszületik, meg a csirke, mikor kijön a tojáshéjból. Az is egy élet. Hát akkor, amikor emberek gyógyulnak meg. Emberek szabadulnak meg. Emberek hagyják el a bűnt, és áll helyre az életük. Fiam, hát örülnöd kellene, hogy a te testvéred elveszett, és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Miért nem tudsz örülni ennek? Miért nem tudsz örülni ennek? Aztán, drága testvérek, a 6. kell az az, hogy hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnök bocsánatát. Hirdetni kell az ő nevébe azt, hogy aki megtér, annak bűnbocsánata van. Lelkész testvérem, itt szokott úrvacsoraosztás előtt bűnbánati alkalom lenni szokott. Arra hányan járnak körülbelül? 20-an? És hányan vesznek úrvacsorát? 120-an. Ezt fordítsam magyar nyelvre. 100-nak kell a bűnbocsánat, de nem kell a bűnbánat. Isten azt mondja, hirdetni kell az ő nevében a megtérést, hogy a megtérő bűnbocsánatot kap, anélkül nincs bűnbocsánat, testvérek. Sokan szeretnék, Pál azt mondja, hogy sokan szeretnék felvenni az új ruhát, de nem akarják levetni a régit. Felölteni rá emezt, azt mondja Pál, de hát azt mondja, ez nem működik. Ahhoz, hogy felvedd az új ruhát, le kell vetni a koszost, meg kell fürödni, és akkor fel lehet venni az újat. Másképp nem megy. Sokan szeretnék, de nem sikerül. Hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnök bocsánatát, és drága testvérek, az evangélium szerint az van megtérve, aki ő is ment életeket. Aki életeket ment. aki hirdeti a Jézus nevében a megtérést és a megtérőnek a bűnbocsánatot, és én ma este az ő nevébe ezt hirdetem neked. Ma este itt a pomázi templomba minden megtérőnek hirdetem a názáreti Jézus nevébe a bűnei bocsánatát, hogy a megtérőnek Isten ingyen az ő kegyelméből adja a bűnbocsánatot. Ez a hatodik kell. És drága testvérek, most jön a hetedik, és ez az a kell, amelyet nekünk, ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, mindnyájan, akik itt vagyunk, meg kell tegyünk. Tudjátok, hogy melyik ez a kell? 2 Korintus 5:10. Nekünk mindnyájan egyszer meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, hogy ki számot adjon arról, amit a testben cselekedett, akár rosszat, akár jót. Drága testvérek, itt ma este lehet ugrálni. Ma este lehet kommentálni, ma este lehet ellentmondani az igének, de eljön egy nap, amikor ha akarod, ha nem. Ha tetszik, ha nem. Ha hiszed, ha nem. Egyszer meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, és el kell számolni, számot kell adni azzal, amit ebben a testben cselekedtél, akár jót, akár rosszat. Mi fog téged azon a napon megmenteni? Ki fog téged azon a napon megmenteni? Szeretném elmondani, akik nem értenek az internethez, mert én se, annyit értek, hogyha küldesz nekem egy replit, küldesz egy levelet, akkor írok egy replit neked. Mint mondják a kollégáim, hogy Miklós, ott van egy komposze, ott lehet valamit írni. Nem tudom, testvérek, akárhányszor írok be e-mail címet, mindig kigyul a piros, nem adja, hogy levelet írjak. Úgyhogy nem tudok tovább haladni interneten, ennyi a tudásom. De hát a lányaim értenek ehhez, és van egy kis film az interneten, az utolsó ítéletről beszél. És mutatja a film, ahogy ott van az utolsó ítélet, ott van egy nagy mérleg, a mérleg előtt ott van egy asztal, és előtte ott van két angyal, veszi be a dossziékat. És jön az első, hozza a dossziéját, átadja az angyaloknak, az angyalok kinyitják a dossziét és olvassák, hát, kicsi korában meg volt keresztelve, hittanra járt, konfirmált, templomi esküvője volt. Na azt mondja az egyik angyal, lépjen fel a mérlegre. Fellép a férfi a mérlegre, a mérlegnek a mutatója nem mozdul azon a ponton, marad, hogy nem elég. Nem elég. Jön a következő, mutatják, hogy bal oldal. Jön a következő, hozza az is a dossziéját, kinyitják, 40 nap ingyenes munka a templomnak. Minden vasárnap 1000 forint a persejbe. Gondnoka volt a gyülekezetnek 6 évig. Na, tessék fellépni a mérlegre. Fellép a mérlegre, a mérleg billentyűje megint ott marad, ez se elég. Jön a harmadik, na, hát te életed mi? Hát, azt mondja, volt sok bűnöm van, sok nyomorúság, nehézség, teher volt az életembe. Na, adja a dossziét, de azt mondja, hogy az életembe találkoztam valakivel, az életemnek egy mély pontján, nehézségébe, és az azt mondta, hogy amikor ide kerülök, hivatkozzak rá. Ránéz a két angyal, azt mondja, ki volt az, aki azt mondta, hogy te itt hivatkozzál? Ez azt mondja, Jézus Krisztus. Azt mondja a két angyal, na állj rá a mérlegre. Rááll a mérlegre, és a mérlegnek a billentyűje azonnal kibozdul, és azt írja, hogy ennyi elég. Ennyi elég. Testvérek, hivatkozhattuk majd akármire az utolsó ítéletkor. Tudjátok, hogy milyenek vagyunk? Nem tudom, ha hallottatok Richard Wurmbrandtról. 14 évig volt Ceausescu börtöneibe, és amikor kimentették Amerikába, mert már nem volt tüdője, csak szálak voltak a tüdőhelyén, elrothadt teljesen, 6 hónapig volt egy olyan magánzárkába, amiben éjjel-nappal nem volt se ablak, se ajtó, mint egy kutyajuk, ott dugták be. Nem volt benne ágy, szalma, és éjjel-nappal ment egy hang, nincs Isten, add fel, nincs Isten, add fel, nincs Isten, add fel. És kimentették Amerikába, és van egy képem, Wurmbrandt levetkőzik a szenátus előtt, a Huzentrógere csüng le, és a szenátorok ott vannak körülötte, s tapogatják Wurmbrandt felsőtestét, mert 72 sebet számoltak meg rajta. A titkosszolgálat elnökei rajta oltották el a cigarettájukat, zsilletvágások, készszúrások, áramütések. Van egy képem, amikor Viski Feri bácsival kijön a börtönből, rabruhába vannak még. Mind a kettőnek úgy meg van gyötörve az arca, de mind a kettőnek él, ragyog a szeme. És kiment Amerikába, és ekkor változott meg Amerikának az álláspontja Romániához, megvonták a legnagyobb kedvezmény folyósítását, mert rájöttek, hogy mi folyik az országba, az Isten gyermekeivel. És drága testvérek, ez a Wurmbrandt haldoklott, és az a barátom, aki engem elvitt a román misszióba, Petrika Gaine kiutazott hozzá, és elment meglátogatni őt a halála előtt, és Binci, a felesége mondta, hogy nagyon rosszul van már, arra kérlek Petrika, hogy csak 5 percet ülj nála. És ahogy megy be a folyóson, hallja, hogy Wurmbrandt nyug az ágyba, jaj nekem bűnös embernek, jaj nekem bűnös embernek. És bemegy az ágya mellé, azt mondja, hogy mit mondasz, Wurmbrandt testvér? Hát te nem tudod, hogy Angliában megjelent egy lista, rajta a 70 legnagyobb szent, valaha élő szentnek a neve ezen a világon, és benne vagy a 70-ben. Wurmbrandt ránéz kétségbe esve, jaj, Petrike testvér, nekem nem a vala Wurmbrandtal van bajom ott a listán, hanem evel itt az ágyba. Vannak, drága testvérek, olyanok, akiknek oda van téve a nevük elé, hogy doktor, meg docens, meg nem tudom, ez az, titulusok, de majd egyszer ott leszel az ágyba. A bűneiddel. Lehet, hogy neved nem lesz ott a 70 legnagyobb szent között, de számot kell adni. Számot kell adni, mi lesz veled? Lesz-e megváltód, és lesz-e szabadítód? Avagy nem tudod te, ember, írja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélbe, hogy téged az Istennek a szeretete megtérésre kell indítson. Nem félelemből kell megtérni az Istenhez, hanem hálából. Hálából, testvérek. Annyi emberrel találkozok, aki azt mondja, Miklós testvér, engem úgy szeret az Isten. És mondom neki, hogy elhiszem, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten szeretet. A lényéből fakad a szeretet. De a kérdésem az, hogy a te viszonyulásod mihez a téged szerető Istenhez. Miklós testvér, engem mostanig megsegített az Isten. Mondom, ezt is elhiszem, mert az evangélium írja, hogy ő a mai napon is pomázon esőt adott jónak és rossznak egyaránt. Ma reggel feljött a nap pomázon jókra is és gonoszokra is egyaránt. Tudod miért? Hogy majd a gonosz az utolsó napon ne állhasson meg az ítélőszék előtt, és ne mondhassa Istennek azt, Nézd, Uram, tudod, miért maradtam gonosz, és nem tértem meg? Mert te a jónak adtál esőt, nekem meg nem. A jóra felhoztad a napodat, rám meg nem osztad fel. Isten azt fogja mondani, gonosz, én adtam esőt neked is, meg neki is, nem tettem különbséget. Ugyanúgy megáldottam a házadat, a családodat, de most válaszolj egy dologra, miért maradtál meg gonosznak? Miért nem adtad át a szívedet, az életedet az Istennek? Avagy nem tudod te ember, hogy az Istennek mostanig irántad való összes jósága téged megtérésre kell indítson. Testvéreim, itt a határ túlsó felében szolgáltam egy gyülekezetbe, vezették a vizet, nem tört a fal, és egy régi módi bácsi csinálta a vezetést, és ő mindig azt mondta a lelkésznek, nincs semmi baj, lelkész úr, jön Samu, segít. Néztem, hogy ki az a Samu, aki áttöri a falat, segít. Kiderült a végén, hogy a 10 kilós vaskalapács. Nem akarsz megtérni, nem baj, jön Samu, és segíteni fog. És testvérek, mikor leáll majd az egyik vese, és az orvosok azt mondják, hogy lehet a jövő héten le fog állni a másik is, mikor 60 centi vastag belet kiszednek belőled, és azt mondják, hogy lehet, hogy áttét, nézzétek meg, milyen másképpen kezdünk el gondolkozni azonnal az Isten országáról. Én ma este egyetlen egy dolgot szeretnék neked elmondani, a példabeszédekben benne van. Ne várd meg Samut. Eljönnek, azt írja a példabeszédek könyve, a nem szeretem napok. Nem szeretem napok. Most, ma van az üdvösségnek az ideje. Most, ma add át az életedet Istennek. Ma tegyél le az ő szent kezébe mindent, egyedül ő tudja megtartani. Egyedül ő tudja megtartani az életedet itt ezen a földön, és ő fogja tudni megtartani az üdvösség számára is. Rábízhatod. Nézd fel a keresztre, nézd meg, hogy mennyire szeretett téged, és nézd meg, hogy mit tett érted meg azért, hogy megmentsen. Azért, hogy neked csak egyetlen egy dolgot kelljen megtenned ő érette. Az, hogy elfogadd őt uradnak, és jönni fog a többi az újjászületés, a bocsánat, az ima élet, az örvendezés, és bátran mehetsz az ő királyi széke elé majd találkozni bele. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, én annyira szeretném, hogy amikor visszajössz, akkor én készen legyek. Uram, azért könyörgök hozzád, hogy ne hagyj itt engem, és ne hagyd itt az enyémet. Nézd meg a házam népét, tekints rejánk. Nézd, Uram, a te szövetségedre, amelyet kötöttél velünk, amelyet, Uram, rozsdás véres szegekkel írtál alá a kereszten, és amelyet te soha nem fogsz megmásítani. Emlékezz meg, Uram, rólunk, amikor visszajössz a te országodba. És őrizd meg, Uram, attól, hogy a szívembe valami olyan legyen, ami ideköt ehhez a világhoz, múlandó dolgokhoz. Adj nekem benned való teljes szabadságot. És add, Uram, hogy ne legyen nehéz megtennem azokat, amiket meg kell tennem, hanem hadd szeresselek annyira téged, hogy mindez legyen öröm számomra, hogy tehetem. Hogy legyen jutalom számomra az, hogy szolgálhatok neked, hogy te megengedett. hogy veled járjak, és hogy a te akaratodat cselekedjem. Uram, imádkozok ébredését pomázon. Küld a te lelkedet, fújjon, Uram, a te szeled, és elevenítse fel az alvó hívőknek a szívét. Gyújtsa lángra, Uram, az üszkös fadarabokat, és kérünk, hogy égesse meg bennünk a bűnt. Uram, imádkozunk azért, hogy Magyarországon lábra álljon egy felette nagy sereg, hogy emberek jöjjenek ki a bűnből, a sötétségből az életre. Támaszd, Uram, szolgákat, hűségeseket, neked szolgálókat. És Uram, hozd el az aratásnak az idejét, hogy megteljen a csőr a mi nemzetünkben is üdvözülőkkel. Legyen áldott a te neved, a te igédért, hogy ma este szóltál hozzánk, és munkáltad bennünk az örök életet. Add, hogy minden igéd, amit elmondtál ma este, életnek illata legyen az életre, és ne legyen halálnak szaga a halálra. Könyörülj meg rajtunk, a te nagy nevedért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Drága testvérek, szeretném hirdetni ma este is azok számára, akik először vannak az evangelizációs alkalmon, hogy a templomból kimenet, szeretnénk mindenki számára egy igéskártyát adni. Az igéskártyákon nem egyforma ige van, mindegyik különbözik, és imádkoztak azért, hogy mindenkinek a megfelelő ige jusson a kezébe. Ezért megkérek mindenkit, aki ma este először van, hogy a templom kiáratánál készfogáskor szóljon, hogy először van jelen, és vegye át ezt az igéskártyát, olvassa el és engedje, hogy Isten lelke az ige által munkálkodjék az ő szívébe, az újjászületésére, az életre. Ugyanakkor újra szeretném hirdetni, hogy a gyerekek számára 16 éves korig egy gyönyörű szép képes gyerekbibliát hoztam ajándékba Erdélyből, és ajándékba kaphatja az a gyerek, aki a 4 este közül legalább 2 estén részt vesz az evangelizáción. Tehát szeretném, hogyha vannak már gyerekek, akik ma este másodszor vannak, akik pedig nem, azokat szeretettel várom a holnap utáni alkalmon, és ők is a kiáratnál jelezzék, hogy itt voltak kétszer, és szeretettel ajándékozom ezt a Bibliát a számukra. És drága testvérek, szeretném hirdetni azt, hogy a templomból kimeneténe könyvmissziót is szoktam végezni azokban a gyülekezetekben, ahova elmegyek evangelizálni. 3 könyv vásárolható meg, 800 forint az értéke annak a könyvnek, amelynek ez a címe, hogy a szeretet iskolájába. Viski János kolozsvári lelkésztestvérem írta egy nagyon jó könyv, a szeretetről holnap fogok erről szolgálni, ha Isten megtart és éltet bennünket, tehát ha valaki ki szeretné járni otthon ezt az iskolát, akkor megveheti a kijáratnál. Van Molnár Róbert kübekházi polgármester testvéremnek egy áhítatos könyve, ez a címe, hogy amikor a csend beszélni kezd, minden napra egy ige és egy ige magyarázat, ez is megvásárolható, és újra szeretném elmondani, hogy Budapesten a Centrál Kávéházban elkezdődött egy vezetők, nem csak csupán politikusok számára, egy ilyen előadássorozat, képzés, azok számára, akik szeretnének munkálkodni a magyar nemzet felemelésén, bárkit szeretettel várunk innen is, hogy csatlakozzon a csapathoz, és előadásokat, képzéseket tartunk, és az első 10 előadás itt van leírva egy könyvben, hogy mit ajánlunk Magyarországnak azért, hogy felemelkedjen, hogy erős nemzetté váljon, hogy Isten szellemébe vezessenek a vezető emberek, ez a könyv is itt megtalálható, meg lehet vásárolni a kijáratnál. És még annyit testvérek, hogy holnap is, akik szeretnének lelkigondozói beszélgetésre feliratkozni, a holnapi és a holnap utáni nap folyamán reggel 10 órától délután 3 óráig, akik szeretnék kérni, azok a lelkipásztor testvéremnél tessenek feliratkozni, jelezni ebéli szándékukat, és szeretettel várunk és fogadunk mindenkit erre az alkalomra is. Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a szívedet, a gondolatodat ma este is, ma is, a mai nap folyamán, Krisztus Jézusban. Amen.
Megtisztelt Úrnak, Kávin mondatára mindig büszkék vagyunk, aki azt mondja, hogy szívemet, mint égő áldozatot, hála áldozatot neked adom, Uram. Ebből csak a végét szoktuk elfelejteni. Kávin hozzáteszi, hogy prompte et sincere, azaz őszintén és most, nem máskor. Ne válogassunk az igében, a tanításban, hanem forduljunk a mi Úrunkhoz. Testvérek, ma este 511. énekünkkel, dicséretünkkel fejezhetjük be alkalmunkat, énekeljük el a dicséret valamennyi verszakát. Maradj velem!
Kísértőmet el, nincs más veszély.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!